17. fejezet. Bionnak, a matematikusnak üdvözletét küldi Lactantius, a rétor. Bionom, azoknál a különös ellentmondásoknál fogva, amelyek az Istenek akaratából sokkal erősebben kapcsolják össze az emberi dolgokat, mint azok belső természete, ma reggel Nikomedész városából megérkeztem Antiochus városába. S most este itt ülök Mnesternek, a keresztények püspökének szobájában, amely sívárabb és ridegebb, mint egy régi sztoikus cellája. Falainak minden ékesség egy nagy fekete fakereszt, a gyalázatos halál jelképe, amely borzongással tölti el a művelt embert. Már csak azért se tudok jövőt jósolni ennek a különben tiszteletre méltó vallásnak, amely mostanában sokat foglalkoztatta elmémet. Néha arra kell gondolnom, hogy az lehetne az a vallás, amely az aranykort visszahozhatná a földre, talán emlékszel még rá, hogy mit mondtam erről abban a panegírisben, amellyel császárunkat megérkezése estején fogadtam, és amellyel úgy látszik nagy sikert arattam, noha a kria szabályainak, erre mindig szégyenkezve gondolok, nem felelt meg egészen. Ez a vallás alkalmas lehetne arra, hogy örök életűvé tegye az Imperium Románumot, ha több simulékonyság és kevesebb makacság lenne benne. De attól tartok, hogy amíg megveti a virágot, és gyűlöli a művészetek édes játékait, amelyeknek a mi isteneink annyit köszönhetnek, addig lehet, hogy szállni tud ismeretlen magasságokba, de a földön járni nem tud. Vértanúknak való hit ez, akik halhatatlanságra sóvárognak, de nem való a halandóknak, akik élni és örülni születtek-e földre. Ez a komor szoba az oka, Bionom, hogy ilyen gondolatokkal untatlak téged, aki úgyis sokat jársz a csillagok között, azért nem fogod fölöttébb érdekeseknek találni az én töprengéseimet. Szerencse, hogy az ablak nyitva van, s hogy a lovas Hippotadész fia Eolus, a szelek sáfárja még nem keresztény. Gyermekei szerterökködnek Antiohia kertjei fölött, s még a szomorúságnak ezt a kamaráját is megtöltik a korai ibolyák és játszintok illatával. Vajon téged, öreg könyvmajom, csiklandoznak-e ebben az órában az alexandriai zefírek? Fáradt inaid érzik-e a tavaszt, s kivisznek-e a kikötő sorra? Megpesdül-e a vén csontjaidban az alvat velő, ha eszedbe jut kamaszkorunk, amikor a forró hideg rázott bennünket, ha ránk mosolyogva elsuhant mellettünk egy-egy virágszagú nimfa? Átlátszó sejemben mutogatta magát a nimfa, és piros cipője keskeny magas sarka ezt a két szót nyomta az iszabba: köves engem. Csóválod a fejedet, öreg Bionom, és azt kérded magadban, a párkák vagy a kráciák vették-e el az eszét a vén rétornak. Ne félts, barátom. Nem tagadom, egy pillanatra megszédített a múlt illata, amint felém csapott életem kiszáradt üvegéből. Talán ezelől a nyugtalanító fekete kereszt elől is menekültem egy kicsit, a tavasz sarogjájába kapaszkodva. De azért sajnos tudom én, mi nem illik a magunkorú ember elüszkösödött májához, és mi illik a császár barátjához. Mert tudd meg, nyugdíjba küldött matematikus, hogy most én vagyok a császárnak az, ami azelőtt te voltál. Arra méltatott engem, hogy velem irassa meg az utókor számára az ő viselt dolgait, nem mintha dicsekedni akarna velük, hanem mint mondja inkább azért, hogy akire ő fogja hagyni a bíbort, az helyrehozhassa, amit ő vétett, és próbálhassa, amit elmulasztott. Nem nehéz feladat az enyém, barátom, mert könnyű Clio vésőjével bánni, mikor olyan nagy ember neve áll a táblahomlokán, mint a mi császárunké, és nekem gyönyörűségessé is teszi az, hogy ezt a nagyságot ilyen közelről láthatom. Mondhatom neked, hogy a császár nem volna megérdemelni, hogy rétor legyen. Mert ha nagyon műveltnek, nem mondhatni is. S a szavak művészetében nem csak, hogy nem gyakorlott, de fogékonysága sincs hozzá. Megvan benne az isteni értelemnek az a száraz fénye, amelyet Pallas Athéné legritkábban osztogat a halandóknak. Nem is gondolnád, hogy ez az öreg bagoly, aki oly keveset röpköd az ember erdőben, az istenek óvjanak meg a felségsértésnek még a látszatától is. Ő maga hasonlította magát a sisakos istennő szent madarához. A világ legmagasabb fájának ormáról milyen éles szemmel látja, és milyen részvéttel szemléli a nyomorult halandók dolgait. Ő maga, aki egy félig barbár provincia tiszta erkölcseiben nőtt fel, rendíthetetlen tisztelője az isteneknek, de nyugtalankodva látja, hogy az emberek közt inkább a félelem, mint a jámborság tartja fenn a halhatatlanok iránt való tiszteletet. És mivel az ő véleménye szerint, amely az enyém is, az emberiség sorsa az istenek térdein nyugszik, azt parancsolta nekem, forogjak sokat az emberek között, és tegyek neki jelentést arról, mely istenek azok, akik iránt legnagyobb bizalommal vannak a halandók. Szóval aféle kuriózussá tett engem az isteni dolgokban, és azt hiszem nem puszta kíváncsiságból, mert az ő személyétől semmi sem áll távolabb, mint a céltalan kíváncsiság léhasága. Gondolom, ahogy egy életmunkájával helyreállította a fúriák által szétszaggatott birodalomban a rendet, hátralevő éveit arra szánta, hogy az istenek kissé összekeveredett és szétszakadozott légióiban is helyreállítsa a fegyelmet. Fájdalom, ebben én alig tudok neki segítségére lenni. Tapasztalataim, amelyeket arányosan szereztem azok között, akiket Jupiter az élet napos oldalára teremtett, és azok között, akiket örökös árnyékra kárhoztatott az ő kiszámíthatatlan szeszélye, olyanok, hogy magamnak is alig merek róluk számot adni. Mindenki szeretne itt hinni, de senki se tudja többé, miben higgyem. Az istenek úgy alkották meg a halandókat, hogy sóvárogjanak egy olyan igazság után, amely nem tőlük függ, hanem amelytől ők függnek, és ez az igazság bizonyára megvolt valamikor, s kell, hogy meglegyen ma is, mert másképp nem állhatna fönn a világ, de elhomályosodott, és csak sötétben tapogatózzunk utána. Hiába hullámzik az élet a fórumokon. Hasztalan ülünk fényes palotáinkban az örömek terített asztalához. Amikor négy szem közt maradunk magunkkal, érezzük, hogy minden ember külön-külön bolyong a részvétlen csillagok alatt, nincs, aki a lélek mesztelenségét betakarja és didergését felmelegítse. Mit gondolsz, Bionom? Így volt ez mindig? Vagy valamikor közelebb voltak a csillagok a földhöz, és csak ugyan leléptek róluk az istenek a halandók közé? Az istenek vertek meg bennünket vaksággal valamiért, hogy ne lássuk többé őket. Vagy most nyiladozik a szemünk, és azt látta meg először, hogy a semmi feketélik előttünk. Én csak tovább adom neked a kérdést, amelyet sokan intéznek hozzám iskolám növendékei, csüggetfejű fiatalok, akik nem olyanok, mint mi voltunk, nem futnak piros cipők után, utálják a gladiátor játékokat, és az élet értelmét keresik. Nem tudtam nekik mást válaszolni, mint azt, hogy ők még boldogok, mert remélhetik, hogy megnyílik az ég, s csüggett fiatalokból lehetnek derűs öregek. Nekünk azonban már reménytelenül kell leszállnunk az alvilágba, folytatni azt az árnyék életet, amely öreg napjainkra idefönt részünk élet. Megvalhatom neked, Bionom. Valószínűleg magad is észrevetted már abból, amit eddig írtam, hogy az Isten keresés közben előlem is tünedezni kezdenek az istenek. Régebben emlékezel dühített, hogy tanulatlan emberek, akik testük ápolására se fordítanak elég gondot. Elméjük fárasztása nélkül jutottak Isten birtokába, amint ők állították. Nos, azt kezdem hinni, nekik van igazuk. Néha megcsillan előttem a fény, amelyet már Mester is mutogatott nekem, mint örök világosságot. A keresztények istenét értem, akiről itt is sokat vitatkoztunk Pantaleonnal, az orvossal, meg az idevaló püspökkel. Azonban nem tudtak meggyőzni, mert mint levelem elején is mondtam, már a szomorúság és lemondás nem lehet istene olyan embereknek, akik életre vannak teremtve. Szeretném ismerni a te véleményedet is, Bion. Bár tudom, hogy te hitetlennek hiszed magadat, és nem csak az isteneket kerülöd, hanem a róluk való beszélgetést is. Ezért veszem biztosra, hogy akaratodon, vagy talán tudtodon kívül is magadban hordod az isteneket. Remélem, nem fogod őket előlem rejtegetni. Ha megint együtt kóborlunk fiatalságunk városának utcáin, vagy együtt idézzük Platon és Arisztotelész szellemét a könyvtár boltívei alatt. Mert bizonyára tudod már, hogy a császár hajója hamarosan megindul Alexandria felé, és természetesen követi az udvar is. Nem tudom, tájékozva vagy-e a császár elhatározásának okairól. Én se tudok mindent, de amit mondhatok, azt hitelesnek veheted. Új év körül váratlanul megérkezett Galerius Cézár. Nem csinált belőle titkot, hogy tetre akarja bírni a császárt a keresztények ellen, akik az összeírás szerint körülbelül egy huszadát teszik a birodalom lakosságának. A Cézár talán nem is alap nélkül azt vitatta, hogy nem szabad a birodalomban ennyi ellenséget megtűrni, akik a többségről nyíltan azt hirdetik, hogy örök kárhozat vár rá a császárral együtt. A császár álláspontja az volt megfelelően az ő mindenkor tapasztolt bölcsességének, hogy a lakosság huszad része olyan tekintélyes kisebbség, amelyet nem lehet hóhérkézre adni, hanem módot kell találni a békés megegyezésre. Abban nem volt semmi meglepő, hogy a Domina Augusta a császár pártjára állt. Mint tudod, ő már Antiohiában is húzott a keresztényekhez, s azt rebesgetik, hogy itt a keresztséget is felvette, de a vakküspök nem tudta, hogy őt kereszteli meg. Annál feltűnőbb volt azonban, hogy Valéria, akiről azt beszélték, eddig nem is élt házas életet az urával, most neki adott igazat, és emiatt a császárné nem is engedte többet maga elé. Pantaleonnak, mint orvosnak az a vélemény, hogy Valéria azért gyűlölte úgy az urát, mert nagyon szerette. Ő adta neki azt a tanácsot, hogy mutassa is ki a szeretetét, bár azt igazán nem gondolta volna, hogy a szeretet a keresztény vér szomjazásában is az ura mellé fogja állítani. Mások úgy magyarázták a dolgot, hogy a Cézár egyszerűen megverte szemmel a feleségét, úgyhogy annak minden akarata semmivé vált vele szemben. Ki tudhatna ott igazságot tenni, Bionom, ahol asszony van a dologban, különösen olyan asszony, akinek ágyához oly sok év után se állt oda Préma istennő. Pantaleon minden esetre azzal bíztatta magát is, a császárnét is, hogy az ő istenük mindent jóra tud fordítani. Azonban más történt. Annak a napnak az éjszakáján, amelyen Galeriusnak be kellett látnia, hogy tökéletesen kudarcot vallott, kigyulladt a császár hálószobája. A császárt csak az mentette meg, hogy zivataros éjszaka volt, a hosszú ősz nagyon enyhe tél követte mifelénk, és mivel tudta, hogy a császárné fél a mennydörgéstől, átment hozzá, hogy vele legyen, míg a vihar elvonul. A kubikulárius, aki elszunnyadt az ajtóban, egy Gorgonius nevű kamarás, a nagy füstre ébredt föl, de az udvarmester nélkül nem mert benyitni a hálószobába, mire pedig az előkerült, akkorra már Valéria elnyomta a tüzet. Mint mondta, nyugtalan álma volt, fölébredt, az ablakra nézett, s meglátta a lángot az apja hálószobájában. Hogy a tűz hogy keletkezett, azt nem tudták megállapítani. Galerius azt mondta, biztosra vesz, hogy a keresztények akarták tűzhalállal elpusztítani urunkat, azonban Tages mást olvasott ki az isteneknek bemutatott hála áldozati állatok beleiből. Villám sújtott a szent hálószobába, amivel azonban az istenek, akiknek akarata eltávolította onnan a császárt, nem büntetni, csak figyelmeztetni akartak. Hogy mire, azt nem tudta megmondani a főpap, de úgy gondolta, valami leselkedő veszélyre. Galerius újra a keresztények bűnösségét hangoztatta a császár előtt, és emlékeztette rá urunkat, hogy ő ezt előre megmondta neki. És mivel, mint mondta ő, nem akar a nikodéniai palotában megégni, másnap el is utazott Valériával együtt. A Domina Nobilissima térden állva könyörgött a császárné ajtajában, hogy engedje be búcsúzásra, Pantaleontól tudom ezt, aki az önkívületbe esett császárnét akkor térítette magához, de amint az Augusta meghallotta lánya hangját, újra elájult. Valériának úgy kellett anyját elhagynia, hogy nem is láthatta. Különös dolgok ezek, Bionom. De még különösebbeket is fogsz hallani, ha nem unod még fecsegésemet. A császár gondolkodóba esett, börtönbe vetette Gorgóniuszt, sőt, kínpadra is vonatta, ami nagyon elkeserítette a keresztény gyülekezetet. A templomban a Szent Palota közelében a hívők éjjel-nappal imádkoztak boldogtalan testvérükért, s kérték az Istent, hogy adjon neki erőt a kínzások elviselésére. És úgy látszik, Istenük meghallgatta őket, mert a kamarás nem emberi álhatatossággal viselte el a minden harmadnap újrakezdett kínzásokat 3 héten keresztül. Ekkor azonban az történt, hogy újra tűz támadt a szent hálószobában, pedig most a császár is bent aludt. Már lánggal égtek az ágy függönyei, amikor a császár titkára a te Quintiporod berohant. Derék fiú ez, Bionom. Nem hiába a te nevelésed. Sokat beszélgetek vele. Ő is azok közé a mulatság kerülő fiatalok közé tartozik, akikről föntebb szóltam. Lélek jelenléte olyan szerencsétlenségtől mentette meg a római birodalmat, amire gondolni is borzalom. Ő maga megpörkölődött ugyan egy kicsit, de a császárt úgy kiragadta a lángok közül, mint Éneász ősünk Anchises atyát. Elgondolhatod, mekkora volt a riadalom és fejvesztettség. Legnyugodtabb még a császár volt, aki először is a soros kubikuláriust kereste. A kubikulárius véletlenül megint keresztény kabarás volt, Doroteus nevű, aki kínosztatás nélkül is bevallotta, hogy csak ugyan hibát követett el. Olvasmányába volt merülve, amikor csoszogást hallott. Fölnézett, s egy köpönyeges csuklyás alakot látott az ajtó felé sompolyogni. Tartásáról azt hiszi, vallotta, hogy katona volt. Rákiáltott, a katona megfordult, s ő azzal követte el a hibát, hogy nem az őrségért kiáltott, hanem maga futott utána, azonban a folyosók útvesztőjében elvesztette szem elől. Úgy látszik, kelleténél tovább kereste, s mire visszatért, már megtörtént a szerencsétlenség. Ennél többet azonban nem vallott a kínpadon sem, ahol most már ketten szenvedtek Gorgóniusszal. Nem sokára melléjük került egy Minervianus nevű altiszt is, akit többen láttak azon az éjszakon a palotában. Nem is tagadta, hogy ott járt, de hogy mi céllal, azt nem vallotta ki. Megmondta azt is, hogy semmi kínzással nem vehetnek rajta erőt, mert ő keresztény, és csak Istenének és püspökének tartozik számadással. Erre befogták a püspököt is, de belőle sem tudtak kivenni semmit, bár se kora, se tiszteletreméltósága nem mentette meg a tortúrától. Az én meggyőződésem szerint ez a szegény, világtalan ember, aki már semmit se látott a földi dolgokból, valóban nem tudott semmit a gonosz tettről. És mivel a kegyes férfiú iránt őszinte tiszteletet éreztem, kötelességemnek tartottam véleményemet a császárnak is megmondani. A császár azonban nem indulatosan, de teljes határozottsággal azt válaszolta, Rétor, ez nem érzés dolga, hanem államügy, amely egyedül a császárra tartozik. Itt nem keresztényekről van szó, hanem gonosztevőkről. Gondolhatod, hogy ezek után inkább a nyelvemet haragtam volna le, sem hogy tovább prókátorkodjam olyan ügyvédelmében, amelyet magam is a leggyűlöletesebbnek tartok, s olyan emberekért, akikhez végre semmi közöm nincs. A császár különben elég mérsékletet tanúsított. Lefejeztette ugyan mind a 4 gyanúba vettet, de bűnükért nem tette felelőssé a többi keresztényeket. Már kezdtünk a dolog felett napirendre térni, amikor Galerius megérkezett Pannóniából, ahol éppen a Peizó tó lecsapolását kezdette meg. A történtekről természetesen külön futár értesítette az uralkodókat azzal az utasítással, hogy a maguk országaiban ők is nyomozzanak az összeesküvés szálai után. A Cézárnak úgy látszik szerencséje volt, mert gyors felvilágosítással tudott szolgálni a császárnak. Ő, mint mondta, már előbb hallott ezekről a dolgokról egy Ammonius nevű paptól, azonban nem akart áskálódónak látszani urunk előtt, akit nem tudott meggyőzni arról, hogy a keresztények ellenségei a birodalomnak. Most már azonban nyíltan mer beszélni, úgymond, s megnevezte Pantaleont, az orvost, aki tudomása szerint mindenbe be volt avatva. Urunk, aki igen megkedvelte az orvost, mióta feleségét meggyógyította, meghökkent, s maga hallgatta ki Pantaleont, aki őszinte vallomásával tisztázta magát. Elmondta, hogy az antiohiai gyülekezetet csak ugyan fel akarta izgatni valami őrült vagy csaló, de a testvéreket nem tudta eltántorítani a császártól, akit ők mindnyájan Isten rendeléséből való kegyes uruknak ismernek. A császár hitelt adott az orvos szavainak, mégis Galérius tanácsára szükségesnek látta elrendelni a nikomédiai keresztény templom lerombolását, a rossz szándékú emberek megfélemlítésére. A jóviuszok betörték a templom ajtaját, ami olajat, bort és kenyeret találtak a szegények táplálására, azt elharácsolták, s a szent könyveket elégették. Nem volt parancsuk, de tudod, Bionom, hogy a katonák hogy szoktak bánni a könyvekkel. A keresztények ezt fájlalták a legjobban, s mivel a templom lerombolása a termináliák ünnepén történt, arra magyarázták, hogy a császár ezzel határt akar szabni a kereszténység terjedésének. Tudod, Bionom, hogy a tömeg akármelyik istent vallja urának, elbolondítható és meggondolatlan. Reggelre három köztéren is ledöntötték urunk szobrát, egy negyedikbe pedig mocskos káromlást véstek, amelyben a császár anyját is megsértették. Másnap az egész város forrongott, véres bosszút követelt az istentelenek ellen, a császár azonban még a bűnösök vérét se kívánta. Ellenben ediktumot függesztett ki, amelyben megtiltotta, hogy a keresztények istenük tiszteletére összegyűlhessenek, és az egész birodalomban elrendelte templomaik bezárását. Azt hiszem, ezzel be is érte volna, ha tovább nem ingerlik. A magam szemével láttam, amint egy inkább buzgó, mint okos keresztény botjával szétverte a hirdetőtáblát, és azt kiáltotta: az ártatlan keresztényekkel jobban el tudtok bánni, mint a gótokkal és a szauromatákkal. Mindjárt tudtam, hogy ebből nagy baj lesz. Nem arra gondolok, hogy a botor embert, aki különben gazdag polgár volt, a sátor készítő C feje másnap megégettette a császár, akit nem csak az állami tekintély érdeke, hanem a közhangulat is kényszerített erre. Egy ember élete nem számít akkor, amikor a világ rendjének megvédéséről van szó. Sokkal nagyobb veszedelemnek ítélem, hogy másnap új ediktum jelent meg, amely a templomok lerombolását, a szent iratok elkobzását, s a pásztoroknak, a püspököknek és papoknak tömlözve vetését parancsolta meg, hogy a vezető nélkül maradt nyájak elszéledjenek. Talán emlékszel rá, hogy Manész követőinek kiirtása is így kezdődött. Krisztus követői ugyan többen vannak, de ez csak azt jelenti, hogy sokkal több vér fog elfolyni. Kár pedig ezért a vallásért, amely ha világi okossággal övezi magát körül, talán nagy jövőre lett volna hivatott. Érzi ezt urunk is, akit ezek az események levertek, töprengővé és szomorúvá tettek. Ezért határozta el, hogy elhagyja ezt a várost, melyet annyi szeretettel épített naggyá, s egy időre Alexandriába teszi át székhelyét. Csak azt várjuk meg, míg a te Quintiporod felépül égési sebeiből, amelyek Pantaleon szerint inkább fájdalmasak, mint veszélyesek. Urunk nagy szívére val, hogy minden nap ő maga is megjelent a fiú betegágyánál, akit különben az ápolónőknek egész csoportja vesz körül. Maga az ifjú nobilissima, Titanilla is sűrűn felkeresi ifjú barátunkat, akire, hogy nagy jövő vár, mint a császár életének megmentőjére, mindenki biztosra veszi. Gyertyáim majdnem megemésztették már magukat, s nincs időm utána nézni, írtam-e már, hogy magam is életmentésben járok itt. Házigazdámat, Mnester püspököt akarom megmenteni a tömlöctől, amely egy gyenge és beteges öregnek halálát jelenteni. Most még vonakodik az üldözés elől kitérni, de talán rá tudom venni, hogy mint rabszolgám kísérjen el Alexandriába, ott legbiztosabb helyen lesz. A császár udvarában senki se fog püspököt keresni. A dolog nem egészen veszélytelen rám nézve se. S te talán csodálkozni fogsz rajta, hogy miért veszek magamra ennyi kockázatot egy istentelenért, akivel annyi keserű vitám volt. Az egyik ok éppen az, hogy régi vitatkozó társamat nem akarom elveszíteni, mert te veled, öreg matematikus, nem lehet veszekedni. De nem csak a természetemnek engedek, hanem a lelkiismeretemnek is. Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek, én is az vagyok, mind rosszak, és a kék szeműek mind jók, úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna, ha lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, de maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat. Jók, rosszak össze vannak keveredve egymással, és én majdnem annyi derék férfiút ismerek az istentelenek között, mint amennyi istentelent azok közt, akik velem egy oltárnál áldoznak. És mivel ezt az istentelem Nestert testvéremül szeretem, kötelességemnek érzem megmenteni. Addig is, míg megölelhetjük egymást, é boldogul, Bionom.